fintech világa blockchain percek mai adásában is Kajum Dániellel ülünk, és hát hogy is fogalmazzam. Ma egy kicsit érdekesebb történettel fogunk foglalkozni, abból a szegmensből, hogy ráálltak a bankok a blockchainekre, hát ráálltak persze, mert most első számú bulvárhír az, hogy mi történik a blockchain piacon, meg tőzsdéken.
Igen, mondjuk a bulvárhír inkább az, hogy a kriptoszektorban mi történik, és a kriptó az inkább egy része, egy kisebb része a blockchainnek, hogy ott fogalmazhatunk így. És az utóbbi hetekben mi is folyamatosan kriptóról beszéltünk, de mégiscsak ez a blockchain percek, megpróbáljuk egy kicsit újra kitágítani a témát. És egy ilyen elég érdekes, sajátos megfigyelésem volt. A Peaknél ugye minden hónapban készítünk egy havi körképet, ez egy ilyen 80-100 oldalas jelentés a fintech szektor havi fejleményeiről.
80-100 oldal?
Igen.
Ebben hány munkaóra fekszik ebben a 80-100 oldalba?
Hát jelentős, meg titkos, de egyébként igen, elég sok munkánk van benne a csapattal, de büszkék is vagyunk ezekre.
Hát.
Ezekre a munkákra egyébként, és akkor nyilván ekkora terjedelemnél a fintech szektor minden szegletéről beszámolunk. És most, amikor a novemberin dolgoztunk nemrég, akkor volt egy elég érdekes megfigyelésünk, a banki híreket keresünk a fintech szektorból, és folyamatosan blockchain hírek jöttek elő. Ami annak fényében, hogy ugye a kriptoszektorban óriási káosz van, hát kicsit meglepő, hogy magában az alatta lévő technológiában még mindig látják a fantáziát a bankok. Azt mutatja meg igazából nekünk, hogy a blockchain kutatás és fejlesztés még mindig él, annak ellenére, hogy mondjuk zuhannak az árfolyamok, vagy megmaradtak egy alacsonyabb szinten húzamosabb ideig. A blockchain technológiának még mindenképpen van jövője.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy itt lenne szerintem a sarokpont, hogy ezek után most már azért nem kevés adást szenteltünk ennek az ekoszisztémának, vagy ökoszisztémának, hogy nem fog ez elmúlni, és lesz helyette egy új pénzügyi eszköz? Mert hogy egyszer csak zsákutcába jut, és az lesz a pont, hogy nem lehet szabályozni, nincs hit, és ha nincs hit a befektetői oldalról, akkor az nem egy olyan befektetési eszköz, amivel lehet hosszú távon operálni, mert az, hogy én mondjuk trendkövető vagyok, meg nagyon sok pénzem van, de a nagy massza, akik bankbetétekbe, állampapírokba, részvényekbe, lakásba, aranyba fektetnek, azok még szerintem mindig úgy tekintenek erre az eszközre, mint egy kiforratlan világra.
Hát valóban, viszont ugye itt megint meg kell jegyezni, hogy a blockchain alatt nem csak a kriptókat értjük, amiket te elmondtál, ez mindig az a kriptovalutákra. Itt elég érdekes megkérdés a jövője az egész területnek, viszont a blockchain mint technológia, az nagyon sok szempontból új dolgokat adott a világnak. Ilyen játékelméleti megoldásokat, hogy hogyan lehet kiépíteni egy olyan ökoszisztémát, ahol nem éri meg csalni, ahol nem éri meg megkárosítani másokat, mert nem is igazán lehetséges. Részben ez egy ilyen, de hogy a blockchain az így szerintem, ha nem is egy olyan dolog, amit mindenkinek értenie kell, vagy az elejétől kezdve értenie kellett volna, szerintem a háttérben meg fog húzódni nagyon sok megoldásnál. Ugye nemrég beszéltünk a hype-ról több hete, és blockchain-nél meg is jelent ez a hype, hogy az emberek tudtak róla, hallották ezt a nevet, nem tudták, hogy mi az, de valamiért a média, valamiért a technológia, valamiért a szektor folyamatosan azt mondta, hogy ez a blockchain, ez a kriptó, és az emberek valahogy úgy érezték, hogy ismerniük és tudniuk kéne, hogy mi ez. De ha belegondolunk, akkor azt se tudjuk, hogy az internet hogyan működik valójában, de használjuk, szeretjük, és fontos rész az életünknek. A blockchain-nél, még ha nem is feltétlenül egy ugyanolyan fontos szerepet képzel el, mint az internet az emberek életében, mindenképpen látom benne azt a potenciát, hogy ott lesz háttérrendszerekben, akár a pénzügyi szektorban, akár máshol a logisztikában például, de már van egy olyan értékajánlata, ami mellett azért nehéz elsiklani. Egy másik példának vegyük mondjuk a mesterséges intelligenciát, ugye ez a 20. század második felében folyamatosan ingadozott így hype szempontjából. Ma már azonban a mindennapjaink számos pontján jelen vannak ezek a mesterséges intelligencia megoldások, arcfelismerős telefonfeloldás, közösségi média hírfolyam személyre szabása, reklámok személyre szabása, fejlett internetes keresések, meg banki szolgáltatások, ezek mind olyan dolgok, amiket használunk, megkönnyíti az életünket, vagy javít az ügyfélélményen, de nem tudjuk, hogy mesterséges intelligencia van mögötte, és azt se tudjuk, hogy hogyan működik pontosan. De ez így van jól, nem kell tudnunk, csak élveznünk kell az előnyeit. És például akkor tudnánk meg, hogy mennyire fontos ez esetben a mesterséges intelligencia, más esetben a blockchain, amikor egy-egy szolgáltatás már nem lenne meg az életünkben, és akkor azt a hiányt már észrevennénk. Tehát én így közelíteném meg ezt a kérdést, és most a háttérben, nem a csili-vili hírek között, épülnek a különböző rendszerek, infrastruktúrák, ökoszisztémák, amelyek ezt így meg fogják alapozni nekünk a jövőben. Rátérve a blockchain hírekre, amik ugye novemberben történtek, a JP Morgan és a DBS Bank az SBI Digital Asset-tel karöltve először kereskedtek egymással nyilvános blockchainen. Tehát itt a JP Morgan a világ egyik legnagyobb bankja eszközeit tekintve, emellett pedig nagyon is nyitott a blockchain technológia felé. Egyik azon kevés banknak, amelyek saját kriptovalutával rendelkeznek, ez a házon belül használt JPM Coin egyébként. Ez egy dollár alapú stablecoin, gyorsabb és hatékonyabb elszámolást tesz lehetővé. Emellett pedig a banknak van egy saját privát blockchain hálózata és egy blockchain csapata is, akik folyamatosan figyelik a szektort. A DBS Bank pedig egy szingapúri bank, amely sorra nyeri a nemzetközi díjakat az innovatív szellemisége miatt, nagy hangsúlyt helyez a fenntartatóságra, ami nem is csak greenwashing, zöldre mosás, hanem valóban jó megoldásokat kínálnak. Talán a zöld pénzügyi percekben volt is róluk szó, és emellett a blockchain világ felé is nyitnak erősen, lakossági befektetőknek biztosítanak kriptovaluta kereskedést, és mostanában decentralizált pénzügyi megoldásokat is keresnek, amik segítenének a hatékonyságukon. És éppen itt a decentralizált pénzügyek világában kísérletezik a két bank, a JP Morgan és a DBS Bank a Polygonon, egy nyilvános blockchainen kereskedett tokenizált japán jennel és szingapúri dollárra. Lényegében a japán jent és a szingapúri dollárt felvitték blockchainre, ezzel kereskedtek, és az óriási lépés az az volt az egészben, hogy nyilvános blockchainen tették ezt. A bankok ugye óckodnak ezektől főleg, inkább privát hálózatokat akarnak kiépíteni, de ez a kísérlettel a nemzetközi fizetések világát akarják egy kicsit felpezsdíteni. Ez egy nagyon költséges, lassú, sok közvetítőn áthaladó fizetési területet jelent jelenleg, viszont blockchain alapon akár valós idejű azonnali fizetést is lehet biztosítani alacsony költségekkel és közvetlenül a felek között. Éppen ezért dicséretes, hogy ezzel kísérleteznek, és próbálnak egy nagyon klasszikus problématerületet megoldani a bankszektorban, meg így a nemzetközi pénzügyi szektorban. Mellette egyébként november másik nagy híre az volt, hogy a UBS Bank, ez a svájci befektetési bank, hagyományos és blockchain alapú tőzsdéken is piacra dobott egy kötvénysorozatot. A bank állításai szerint ez a világ első ilyen kötvénykibocsátása.
Tehát szimultán, vagy más-más eszközök ezek?
Ugyanaz a kötvénysorozat szimultán, és megvan a hagyományos tőzsdéken is, megvan blockchain alapú tőzsdén is. Ugyanazt veszi meg az ember, de egy olyan portálon vagy felületen, ami neki jobban tetszik. Ebből a szempontból lehet, hogy a szabályozott hagyományos piac mégiscsak jobb, de marketing értéknek ott van, hogy
kockázat kerülőbb. Így szokták fogalmazni, nem?
Igen, kockázat. Igen. Érdekes egyébként, hogy pont kötvényekkel kísérletezik a UBS egyébként, mert ezeknek a körében is nagy lehetőségek rejlenek. Most ők ezeket nem használták ki, de sokan, amikor keresik a blockchain-nek a nagyon jó megoldásait, a gyakorlati megoldásait, akkor a kötvényeknél nagy potenciált látnak. Ugye ezeknek a pénzmozgásai egyszerűségükből és szabályszerű viselkedésükből adódóan programozhatók okos szerződések használatával. Ha én megveszek egy kötvényt, akkor ez nekem fizet egy bizonyos összeget időszakonként, ez a kamat. Vagy hogyha mondjuk egy 0% kamatozású zéró kupon kötvényről van szó, akkor nem fogok időszakonként kamatot kapni, de a kötvény lejártával mindenképpen megkapom a névértéket. Ezek megbízható, elvárt pénzmozgások, okos szerződésekkel pedig meg lehetne oldani, hogy egy bizonyos feltétel teljesülése esetén, például eltelt egy év, megtörténjen egy esemény, kifizetésre kerüljön a kamat, vagy pedig a névérték. A részvények pénzmozgásait sokkal több tényező befolyásolja, ezért esetükben sokkal nehezebb megvalósítani, hogy hasonló automatizációt iktassunk be, de a kötvényeknél ez még nem egy olyan távolinak tűnő megoldás, és a blockchain világ nagy potenciált lát ebben. A harmadik hír pedig nem feltétlenül blockchainhez, de egy blockchain által inspirált területhez fűződik. A spanyol bankszektor kísérletezni kezd a digitális euróval. Talán az egész bankszektort, vagy szinte az egészet be tudták vonni Spanyolországban. Az idei végéig fogják tartani a kísérleteket, amelyek során azt fogják megfigyelni, hogy miként viselkedik a digitális euró az alapvető lakossági használat során. Ilyen az emberek közötti közvetlen pénzutalás, a boltban történő egyszerű vásárlás, valamint az online webshopoknál történő fizetés is, tehát mind mindennapi dolog, amit mindannyian végzünk. És a bankok mellett más pénzügyi szereplők is részt vesznek a programban, mint például fizetésfeldolgozók, valamint a spanyol azonnali fizetési rendszert üzemeltető Bizum is, és ezzel is megalapoznak annak, hogy a jövőben, hogyha bevezetésre kerül egy digitális euró, akkor annak tényleg legyen értelme, és hogy ez gördülékenyen, zökkenőmentesen sikerüljön. Egyébként a digitális eurót övező kutatások folyamatosan haladnak Európa több országában is. Az Európai Központi Bank 2023. októberére tervezi az átfogó eurózóna szintű kutatásokat befejezni, és csak ezután születhet majd döntés arról, hogy bevezetésre kerüljen egyáltalán a digitális euró.
Végezetül csak annyit szeretnék kérdezni, hogy havonta készítitek össze ezeket a hírcsokrokat, és hogy hányan dolgoztok ezzel?
Jelenleg változó, hogy hányan dolgozunk vele, de havonta szoktuk ezeket kiadni ügyfeleknek, és ez egyrészt jó termék is, másrészt meg minket is, mint tanácsadókat nagyon segít, hogy folyamatosan képbe vagyunk a piacra, és folyamatosan elemezzük azt.
Ráadásul a ti tudásotokat is szélesíti, úgy, ahogy a miénket, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hamarosan folytatjuk, a jövő héten ismét elvárlak.